Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. A mai istentiszteletünket kezdjük a 45-ös számú énekkel, az evangélikus Lukács könyvéből szerint. Liturgiaként a 7-es számú éneket fogjuk énekelni, amely az evangélikus énekeskönyvünk 56. oldalán található. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.
Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, magasztaljátok őt mind, ti nemzetek, mert nagy a kegyelmessége irántunk, és az Úr igazsága örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat! Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát, engesztelésül a mi bűneinkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram Istenem, nem vagyok méltó kegyelmedre, mert sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról. Nem szerettem igazán embertársaimat, csak a magam hasznát kerestem. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te utadon. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, aki a szeretetet kiárasztott híveit szívébe a lélek által, add, hogy teljes erőnkből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra, oltár előtti felolvasásra rendelt. Azt az igét, amelyet írva találunk János első levelének 4. fejezetében, a 16. B verstől a 21. versig a következőképpen. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, és gyűlöli a maga testvérét, hazug az. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is. Amen. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az elmúlt héten, Biatorbágyon női héten vettek részt a gyülekezetünkből, és jelzést kaptam, hogy szeretne Betty beszámolni arról, hogy mi is történt fel ott az elmúlt héten. Hallgassuk őt.
Erős valami Istenünk. Minden évben megfogalmazódik bennem, hogy szeretnék visszamenni Biatorbágyra, hogy ott meg tudjak erősödni, és mindig az Úrnak a kezébe teszem ezt, mindig elkérem tőle, hogy ő készítse el ezt számomra, és most is olyan csodálatosan el tudta készíteni. És olyan jó ezt megtapasztalni, hogy ő tudja, hogy nekünk mikor kell ott lennünk, kivel, és hogy ez tényleg annyira áldásos ez az egész, és amikor ugye most mentem, egy héttel előtte volt az, hogy úgy megkérdeztem a gyermekemtől, mert tudtam, hogy most neki jó lett volna, hogyha én otthon maradok, hogy nem baj, hogy elmegyek is. Hát ő erre nem mondta azt, hogy nem, csak így láttam rajta, hogy jó lenne neki, hogyha otthon maradnék, de tudom, hogy én nem tudom őt megtartani, csak az Úr tudja, és olyan jó volt már az utazás közben megtapasztalni azt, hogy mi folyamatosan beszéltünk egymással, és tudtam őt erősíteni, és amikor úgy már úgy láttam, hogy hát most ez már annyira nehéz, már nem is tudom, hogy mit írjak neki, akkor úgy elcsendesedtem és imádkoztam, és utána nagyon rövid idő után megjött a válasz, hogy meg tudta tenni azt, ami miatt félt, és ez nekem már annyira jó volt, és tényleg ott is olyan jó volt, hogy az Úr folyamatosan szólt hozzánk. Olyan áldás ez, hogy részt vehetünk ilyen alkalmakon, ahol szól az Isten igéje, és meg tud minket erősíteni. Olyan jó volt azt meglátni, hogy én nem ismerem a saját szívemet, én nem tudom, hogy mi van a mélyén, és hogy egy adandó alkalomban mi jöhet ki abból. Tehát, hogy nem mondjunk olyan dolgokat, hogy én azt biztos nem tenném meg. Péternek a történeteit vettük délelőtt, délután pedig az szemben asszonyok a Bibliából. És ez is olyan jó volt, hogy tehát sok mindent megláthattunk, hogy most én nekem hol van a helyem, hogy én a sodródom a világgal, a közvéleménnyel, vagy pedig meg tudom állni a helyemet, és ki tudok állni a Jézus ügye mellett, hogy bizonyságot tudok-e tenni, és hogy tényleg az, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz arra van szükségünk, hogy folyamatosan az Úrral közösségben legyünk, és hogy ez ne lazuljon meg, hanem tényleg odafigyeljünk a lelkünknek a táplálására, hogy mindig ő legyen az első, és hogy ez nekem annyira jó volt, hogy ezt most megláthattam, és tehát, hogy tudjunk másokat is erősíteni. Tehát ez nekem nagyon-nagyon hangsúlyos volt.
Köszönjük szépen. Az Úr áldását kívánjuk tovább is a szolgálatodra, az életedre. Isten tiszteletünket folytassuk a 446-os számú énekkel.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai napra, a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra kijelölt igehirdetési alapige, amelyet megírva találunk János evangéliumában, annak az 5. fejezetében, a 39. verstől a 47-ig a következőképpen. Isten igéjét János evangéliumából, annak az 5. fejezetéből, a 39. versétől olvasom. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget? De azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Amen. Eddig Isten igéje. Jézus arról beszél itt az ige szakaszunknak az első versében, hogy a farizeusok keresik őt, kutatják őt. Olvassák az írásokat, tanulmányozzák, keresik az örök élet titkát. De hisz jó helyen keresik, mert ott van megírva, de mégsem találják. Pedig egyértelmű lenne, hogyha odafigyeltek volna egy kicsit jobban, hogy ami le van írva, ami ott van az ószövetségi proféciákban, hogy az Atya szabadítót küld el a földre. Többek között Ézsaiás is több proféciát jegyzett le. Például az egyik az 52. fejezetnek a 7. versében olvashatjuk, hogy milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. És hogy milyen is lesz a szabadító? Arról is több profécia szól, így Ézsaiás is ír rólam, ugyanezen a fejezetnek a 13. versétől. Íme eredményes lesz a szolgám, magasztos lesz és felséges, igen magasra emelkedik. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt, nem volt már emberi a külseje, kinézete, nem volt emberhez hasonló. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyasmit tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ezzel az ige résszel együtt érdemes elolvasni az Ézsaiásnak az 53. fejezetét is. Ott meg a konkrétan a Krisztus szenvedéséről, kereszthaláláról olvashatunk. Természetesen ezt ők is, a farizeusok is ismerték, hisz már több száz évvel előtte meg volt írva mindaz, ami az ő életükben fog beteljesedni. Érdekes az, hogy sok mindent tudtak. Tudták azt, hogy mi fog történni, tudták azt, hogy miről fogják felismerni a messiást, mert egyértelműen le volt írva minden szóról szóra, de mégsem veszik észre. De miért? Miért lehet ez? Pedig ott volt minden proféciának megfelelően teljesedett be, mégsem ismerik fel. te felismered az életedben az Úr Jézust? Akarod, hogy megszabadítson téged a bűneidből? Amikor érted is meghalt a kereszten, és neked akarja adni az örök élet ajándékát, észreveszed te ezt, amikor hozzád szól? Hogyha visszatérünk az ige szakaszunkra, akkor vajon a farizeusok miért nem ismerik fel, hogy eljött a szabadító, akire már évszázadok óta várnak? Ezzel telt sokuknak szinte minden napja, hogy várták. Várták az Urat. Mikor ér oda a messiás, hogy hogyan fogják őt felismerni, hogyan fogja őket megszabadítani az elnyomástól, a római uralomtól. Annyira szerették volna, hogy megérkezzen a megváltó, hogy azt gondolták, hogy még szigorúbbá teszik a törvényeket, amit Mózes által adott nekik az Úr. Ők úgy gondolták, hogy még szigorítanak rajta, hogy még jobban oda passzírozódjanak az Úrhoz, hogy észrevegyék, amikor megérkezik a messiás. Sok olyan törvényt hoztak még maguknak, mondhatni több száz ilyen kiegészítést, amellyel a mózesi törvényeket kiegészítették, amelyekkel mondhatni megsanyargatták a saját életüket feleslegesen, mert az Úr nem kérte tőlük. És például volt ilyen a sok közül, hogy az Úr azt kérte az embertől, hogy tartsa meg a nyugalomnak a napját. Hogy azt pihenéssel töltse, az Úrra való odafigyeléssel töltse, ne pedig munkával. Ezt ők nem tartották elég szigorúnak, és úgy gondolták, hogy szigorítanak rajta, és azt mondták, hogy semmiféle fizikai feladatot ne végezzen az ember. És itt hoznék egy példát, például a Peteste tavánál a 38 éve beteg férfit, mikor Jézus meggyógyítja, azt mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és menj el. És látták ezt a zsidó emberek is, az írástudók is látták, és mi volt az ő reakciójuk erre? Az, hogy hát, hogy merészeled felvenni az ágyadat, mikor a törvény tiltja, hogy bármiféle fizikai feladatot végezzél a mai napon. Nem azt látták, hogy mekkora csoda történt ott ezzel az emberrel, hogy Jézus csodát tett, meggyógyította ezt az embert, hanem azt látják, hogy ő felvette az ágyát, és elindult haza. Döbbentő, hogy mire figyeltek ezek az emberek. És így látjuk azt, hogy ott van a szemük előtt, teljesedik be a profécia, és nem veszik észre, mert nem arra figyelnek, hanem a saját törvényeikre, a saját gondolataikra figyelnek, és azt tartják szem előtt, észre sem véve azt, hogy ott van előttük a messiás, beteljesednek az írások. Kérdés az, hogy mi hogyan vagyunk ezzel? Hogy mi is próbáljuk a saját igényeink szerint formálni a szabályokat? Akár a munkahelyen, vagy akár a közúton, a közlekedésben, vagy akár az Úrral való kapcsolatunkban. Erről eszembe jut egy példa, amikor saját magam elképzelése szerint akartam dönteni. Sokszor hoztam már ezt a példát, de most egy kicsit más szemszögből világítanám meg, amikor az Úr a tanyagodnoki szolgálatra hívott el engem. Ekkor ebben a helyzetben úgy volt a mi anyagi helyzetünk, hogy volt egy 4 órás munkaviszonyom egy pályázat keretében. Katának, meg ott volt a gyerde, akkor már az első gyermekünk megszületett, És hát emberileg számoljuk, akkor itt a matek nem jön ki. Ez a kereset, ez nem elengedő ahhoz, hogy egy család, egy háromtagú család, ez eltartsa magát. És ott volt folyamatosan az Úr előtt ez a kérdés, hogy akkor hogyan tovább, hogy milyen munkát kellene még akár mellé, vagy helyette vállalnom. Ez az időszak már ekkor több mint egy fél éve tartott, hogy ebből a keresetből éltünk meg, és érdekes módon elég volt, mert az Úr mindig kipótolta azzal, amire szükségünk volt éppen. És ebben a helyzetben jött felém a kérdés, a megkeresés, hogy vállalnám meg görög szálláson a tanyagondnoki munkát, szolgálatot. És hát az első reakcióm az volt, hogy nem. De ezt nem mondtam ki. Hanem azt mondtam Misi bácsinak, hogy oda teszem az Úr elé ezt a kérdést, hogy meglássam, hogy mi az ő akaratom ebben. Így is volt, és nem sokáig kellett várnom a válaszra. Az Úr megerősített abban, hogy engem ott akar látni. Görögszálláson, ebben a munkakörben, ebben a szolgálatban. És bár félve mondtam igent, mert emberileg nézve tartottam ettől a munkától, tartottam a kinti emberektől, hogy milyen konfliktusaim lesznek, hogyan fogom ezt tudni kezelni, hogyan tudom ezt úgy végezni, ezt a szolgálatot, hogy az Úrnak tetsző legyen. Sok félelem volt bennem. De az Úr azt mondta, hogy igen, ott akarlak téged látni. És így elindultam. És ez már nem is tudom hány éve volt, vagy négy, talán négy éve már biztos volt. De ez alatt a négy év alatt nem bántam meg ezt a döntést. Nem bántam meg, mert az Úr akarata volt ez. És ő segített nekem azokban a helyzetekben, amikor én emberileg elbuktam volna. Ő tartott meg, ő adott erőt, és ő adott vezetést ezekben. És hálás is vagyok neki azóta is azért, hogy oda helyezett engem ebbe a munkakörbe, ebbe a szolgálatba. Nagyon sok áldást tapasztalhattam meg, nagyon sok embernek az életében láthatok bele, és mutathatok ha az Úr Jézusra, hogy nála van a megoldás az ő életükben is. Hogyha visszakanyarodunk a mai ige szakaszunkhoz, itt a 40. versben olvashatjuk, hogy mégsem akartok hozzám jönni, mert életetek legyen, hogy életetek legyen. Ez az elszomorító, hogy mindent tudtok, minden feltételt ismertek ahhoz, hogy hogyan nyerhetik el az üdvösséget. És mégsem vették észre, hogy ott van a szemük előtt a messiás, a megváltó, akit vártak. Egy lépésnyire voltak hozzá. Oda kellett volna lépniük hozzá, nekik is. Te melyik táborhoz tartozol? Ahhoz, akinek megvan az ismerete, azaz tudod, hogy mit kell tenned, ahhoz, hogy az Úr Jézus megváltott gyermekeként élhess, de valamiért mégsem járod igazán az ő útját. Mert lehet, hogy félsz a körülményektől, hogy mit szólnak a családtagjaid, vagy mit szól a szomszéd, vagy mit mondanak a munkahelyeden, vagy éppen az iskolában. Esetleg te is olyan elvárásokat támasztasz magad vagy mások felé, ami nem is az Úr akarata? Ebből a táborba tartozol? Vagy a másikhoz? Aki az ismereteivel együtt belátja a bűnösségét, és teljes szívből vallja és vágyja az Úr szabadítását és az örök életet. Sőt, ezért még cselekedni is kész, az Úr akaratát. Melyikbe tartozol? Voltam már és mindkét táborban, természetesen nem egyszerre. Amikor gyermekként az Úr Jézus ráébresztett arra, hogy, hogy bűnös vagyok, akkor megtérhettem hozzá, megvallhattam előtte a bűneimet, és követhettem őt. Csak viszont ez a döntés önmagában kevés. Kevés ahhoz, hogy az ember az Urat szolgálja. Ehhez szüksége van az embernek ahhoz, hogy átadja az életének minden részét, ennek az ő irányítását ba tegye az ember az ő életét, hogy őt tudja követni. Nekem ez ekkor nem történt meg. Nem történt meg, mert elvittek a körülmények, egy idő után úgy gondoltam, hogy ez nekem már elég, tudom már anélkül is, hogy, hogy bárki megmondja nekem, hogy mit tegyek, hogyan csináljak, és elfordultam az Úrtól. Eltávolodtam tőlem, nagyon sok rossz döntést hoztam, és úgy gondoltam, hogy, hogy ez nekem megyen egyedül is, ahogy a farizeusok is úgy gondolták magukról, hogy, hogy ők meg tudják élni a törvényeket, aszerint tudják megélni az életüket, és hogy az elegendő lesz arra, hogy, hogy örök életük lehessen. De sajnos ez nem így van. Ez nagyon rossz döntés volt számomra is, ahogy olvassuk az igét a farizeusok számára is. És ez az időszak elég sokáig tartott az én életemben. Ez 15 évig tartott, amíg úgy gondoltam, hogy én meg tudom oldani a az én életemet, jó az, hogyha én vezetem azt, az én kezemben tartom az irányítást. Bár nem teljesen 15 évig voltam én ebben a tudatban, talán egy-két évvel korábban rájöttem arra, hogy, hogy nem megy ez nekem. És hogy egyedül az Úr Jézus tud ebből kihozni, de vagy két évig nem tudtam megtenni ezt az egy lépést. Pedig nekem is az óramenőt volt. Ott volt közel a gyülekezet. Lehet, hogy nem egy lépésre, de minimális távolságra. Tudtam azt, hogy mikor vannak alkalmak. Bármikor eljöhettem volna, de nem tudtam megtenni ezt az egy lépést. Mindaddig még nem süllyedtem le teljesen a gödör mélyére. Amikor már azt láttam, hogy így az életemnek nincsen semmi értelme. Ennek így nincs értelme tovább élni. Egy pillanatra átfutott az agyamon az is, hogy akkor ennek legyen vége inkább. De ez csak egy pillanat volt, hála az Úrnak. És akkor bevillant az, hogy hogyan lehetne innen kijutni. Hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy hozzám bármikor fordulhatsz. Én kinyújtom a kezem feléd, csak meg kell fognod. És elkezdtem imádkozni hozzám, és ő tényleg ott volt a kinyújtott keze. Megfoghattam, belekapaszkodhattam, és ő kiemelt ebből a mélységből. Nem tudom, hogy te éppen melyik csapatban játszol, melyik táborhoz tartozol éppen. Érdemes megvizsgálnia az embernek ezt, nehogy véletlenül félre siklodjon az élete, mert nagyon könnyű ebbe a tudatba beleesni, hogy tudom én már azt, hogy mit kell tennem, és utána már az ember csak azt veszi észre, hogy már nem is látja az Urat, nem is hallja őt. Kérdés az, hogy van-e most beleszólása az Úrnak az életedben? Vagy tudsz róla dolgokat, de valójában nem élsz vele személyesen, személyes kapcsolatban. Visszatérve az ige szakaszunkhoz, a 44. versben azt olvassuk, hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ezzel azt mondja Jézus a farizeusoknak, hogy hogy nem jó helyen keresik a megváltót. Ők a törvényekre néztek, és az emberekre. Azt, hogy az emberek mit mondanak a látszatra, hogy na akkor én most megállok az utcasarkon és imádkozom, hogy ezt mindenki láthassa, vagy hogy én ott vagyok minden alkalommal a templomban, az első sorban. Nekik ez volt a fontos. És ők azt hitték, hogy ez a jó. Hogy ez az út vezet az Úr Jézushoz. Pedig nem. Nem a törvényekre kell nézni, az ember alkotta törvényekre, hanem az igére, a Bibliára. Abban kell keresni az Urat, és az Úr Jézusban. Mert ő jött el a földre, ő halt meg érettünk a kereszten mindannyiunkért, és ő általa lehet örök életünk. Nincs más lehetőség. Te jó helyen keresed az Urat? A te megváltódat? Neked mi a fontos? Mit mondanak az emberek az életedről? Ez fontos számodra, vagy az, hogy Jézus mit mond rólad? Az a fontosabb, hogy a munkahelyeden elismerjenek, kitüntessenek, megjutalmazzanak, vagy éppen előreléptessenek? Vagy az a fontos, hogy az Úr dicsőségére végezd a munkádat, vagy éppen a szolgálatodat? Hogy vezesd a családodat? Melyik a fontos számodra? A földi jutalmat szeretnéd elérni, megkapni, vagy a mennyei jutalmat, az örök életet? Ez a nagy kérdés az ember életében. És ezen muszáj, hogy elgondolkozzunk, megálljunk, és átgondoljuk ezt, mert nagyon, nagyon nagy tétje van ennek a döntésnek. És nem csak a mi saját életünkben van ennek fontos döntése, fontos helye ennek a választásnak, hanem akik ránk vannak bízva. Szűk körben a családunk, és ki tudja még hány embert bízott ránk az Úr, aki feléig világítanunk kell, szolgálnunk kell. És egy igével szeretném lezárni, ami nagyon meghatározó volt az én életemben. Sok fordulópontnál ott volt ez az ige, és utat mutatott számomra, és nem csak múlt időben beszélek róla, hanem ez így van a mai napig is. Mai napra is érvényes ez. Ez a Máté 6.33. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Hálás vagyok az Úrnak, hogy ez tényleg igazzá vált már az én életemben. Kerestem őt, az ő országát, az ő igazságát, és ő minden másról gondoskodott az én életemben. És hiszem azt, hogy mindenki életében meg tudja ezt tenni, hogyha ezt tesszük mi is. Megtesszük a mi részünket, keressük az Urat, az ő igazságát követjük, és ő gondoskodni fog rólunk minden téren. Amen. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, hálával tartozunk neked a mai alkalomért. Köszönjük neked, Urunk, a te igédet, a te vezetésedet. Hálásak vagyunk azért, Úr Jézus, hogy ennyire szeretsz minket, hogy meghaltál értünk a kereszten. Hogy nekünk legyen lehetőségünk az örök életre. Választhassuk a jót, választhassuk az életet a halál helyett. Köszönjük neked mindezt, és kérünk téged, hogy ne álljunk meg itt a döntés meghozatalánál, hanem haladjunk tovább azon az úton, amit te kijelöltél számunkra egyen-egyenként, hogy tudjuk átadni életünket, életünk felett az egész irányítást, mert hisz akkor lesz a legjobb számunkra, hogyha téged követünk mindenben. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy a te igéd váljon valóra a mi életünkben, hogy keressünk téged, kutassunk téged, kövessünk téged, és te gondoskodsz mindenről, amire szükségünk van. Kérünk téged, hogy légy velünk így a mai napon is, áldj meg minket, formálj minket, Urunk, a te akaratod szerint. És kérlek, Uram, mindazokért, akik még nem döntöttek melletted, Uram, hogy ne habozzanak, hozzák meg minél hamarabb a döntést, mert akkor lesz örök életük. Akkor fogják megtapasztalni a jót, az örömet, a békességet, a boldogságot, hogyha te vezeted őket is. Kérünk téged, Urunk, hogy legyen meg a te akaratod így a mai napon is. Amen. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Június 12-én hétfőn 17 órától asszonykör lesz. 13-án kedden szintén 17 órától bibliórát tartunk itt a templomunkban. Június 14-én szerdán 9 órától babamama kör lesz. 16-án pénteken 17 órától konfirmációi és ifjúsági óra. 18-án vasárnap 3:45-től imakör lesz, ide szeretettel várjuk és hívjuk a testvéreket. 10 órától Isten tiszteletünk fog kezdődni, és a gyermekbiblia kör. Sírjatem még a testvéreknek, hogy Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu internetes oldalon élőben közvetítjük, és ugyanőtt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket is a hanganyagok menüpontban. Megjelent a gyülekezeti hírlevelünk legújabb száma, vigyünk belőle másoknak is bátran. Ezzel is vihetjük Isten igéjét más emberek felé. Jövő héten vasárnap gyógykezelési offertóriumot tartunk majd. Újabb igéhirdetés kötete jelent meg Iczés Istvánnak, a Világ világossága címmel, 1000 forintos áron kapható. Ez kint az asztalnál megtalálhatjuk. És szeretném még hirdetni a gyerektáborunkat, ami Bodrog keresztúron lesz július 10-től 15-ig, hogy június 29-ig tudjuk fogadni a jelentkezéseket. Ez egy fontos információ, hogy időben le tudjuk adni, mert nekünk is szükséges továbbítani ezeket az adatokat. Hogyha valakinek bármiféle kérdése van, Kovácsné Györfi Viktóriánál lehet kérdést feltenni, vagy a jelentkezést leadni. Bátran hívogassunk erre az alkalomra is, még van hely. Hirdetem még az előttünk lévő alkalmakat. Görögszálláson június 26-tól 28-ig lesz a délutáni gyerektábor. A biatorvágyi alkalmak tartalmakat az mbb.hu oldalán tudunk tájékozódni, tudunk jelentkezni. Legkorábban június 26-ától 30-áig lesz házaspáros hét, de a további alkalmakat is tudunk tájékozódni a honlapjukon. Az EKE alkalmakat hirdetem még, hogy családos hét lesz július 10-től 15-ig, ifi hét lesz július 24-től 29-ig, és hitmélyítő hét lesz június 26-tól július 1-ig. És még itt a testvérek elé hozom az imádság listát, ami itt szerepel a bulletinünk hátoldalán, hogy hordozzuk a testvéreket az Úr előtt, hogy az Úr akarata teljesüljön az ő életükben is. Van még esetleg valami más, amit kihagytam volna? Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. A befejező oltári szolgálat előtt énekeljük az evangélikus énekeskönyvünk 381-es számú énekünk első versét. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te szólsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy rengeteg lehetőséget adsz számunkra a mai világ emberének ahhoz, hogy elérhető legyen a Te igéd. Kérünk Téged, Úr Jézus, hogy ebben a felgyorsult világban tudjunk megállni, elcsöndesedni minden nap egy rövid időre, hogy tudjuk olvasni a Te igédet. Tudjuk meghallani a Te hívásodat, Urunk, amely hangzik felénk. Hogy tudjuk felismerni azt, tudjunk hozzád fordulni, amikor döntés előtt állunk, hogy akarjuk tőled elkérni a döntéseinket. Mert tudjuk azt, hogy Te a legjobbat akarod nekünk. Így kérünk Téged, Urunk, hogy vezess és formálj minket napról napra. Légy velünk a munkahelyen, vagy a tanulmányokban, a szolgálatainkban, Urunk, hogy törekedjünk arra, hogy Te vezetéseddel tudjuk végezni mindazt, amiben éppen helyeztél minket. Hogy a Te dicsőségedre tudjunk tanulni, tudjunk végezni a munkánkat, tudjuk végezni a szolgálatunkat, hogy minden a Te dicsőségedre lehessen. Így kérünk Téged, Urunk, a gyülekezetünkért is. Oly sokan vannak körülöttünk, Urunk, segíts, hogy meg tudjuk őket szólítani, hogy megtegyük a saját részünket, hogy szólhass általunk hozzájuk. És Uram, Te munkáld ki bennük is azt, hogy meghallják a Te hívó szavadat, és hogy eljöhessenek, meghallgassák a Te igédet, hogy formálhassd az ő szívüket is. Segíts nekünk, Urunk, ebben a szolgálatban, hogy ne lankadjunk, bár oly sokszor csalódunk de nekünk nem arra kell nézni, hogy eljöttek-e első hívásra vagy sem, hanem csak hívogatnunk kell. Segíts nekünk ebben, Urunk, hogy tudjuk végezni ezt a szolgálatot rendíthetetlenül a Te akaratod szerint a Te dicsőségedre. Így hozom eléd, Uram, az egyházunk vezetőit is, lelkészeinket, presbitereinket, felügyelőket, espereseket, püspököket, Uram. Add, Uram, hogy ők is Te hozzád forduljanak, és a Te útmutatásod szerint hozhassák meg a döntéseiket, mert oly sok múlik rajtuk, sokat bíztál rájuk, Uram, de Te tudsz adni nekik erőt, vezetést hozzá, ahhoz, hogy a Te akaratod szerint tudják végezni mindazt, amit rájuk bíztál. Légy kérlek, Uram, az országunk vezetéseiért is. Te látod, Uram, hogy mi van az ő szívükben, mi alapján hozzák meg a döntéseiket. Kérlek, Uram, hogy legyen fontos számukra az, hogy a Te vezetésedet akarják követni. Hogy Téged kérdezzenek ők is, amikor döntést hoznak, hogy megláthassák a Te akaratod szerint valót. Aszerint döntsenek, aszerint vezessék országunkat, hogy minden a Te akaratod szerint lehessen. Így kérlek, Uram, a gyülekezetünk életeiért is. Hálát adunk Neked mindazért, Urunk, amit kapunk Tőled, oly sok támogatást kaphattunk, akár itt az energetikai fejlesztésekben. Köszönjük, Uram, hogy már évek óta ezeket fejleszthetjük, így adhatunk hálát Neked ezért, hogy számunkra nem volt olyan megerőltető a megnövekedett költségek. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindenre gondolsz, és nem csak a gyülekezet életében, hanem a saját életünkben is bízhatjuk így rád a mindennapjainkat, mert Te tudsz minket vezetni és formálni. Kérünk Téged, Urunk, hogy légy velünk a továbbiakban is, Te áld meg az alkalmainkat, és add, Urunk, hogy ne lankadjunk a hívogatásban, hogy a Te akaratod szerint valósulhassanak meg az alkalmaink. Kérünk Téged, Urunk, hogy vezess és formálj minket, így a mai napon is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neve, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mindörökké. Amen. Most fogadjátok az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Folytassuk a megkezdett énekünket. áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek. Erős vállalást!
Erős vállalást!